Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Partnerség a jövő közigazgatásáért elnevezéssel együttműködési keretmegállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Kecskeméti Önkormányzat, amelynek célja a helyi közigazgatás jövőjét formáló szakember utánpótlás biztosítása és a közszolgálati karrierút támogatása, tájékoztatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A megállapodás Deli Gergely rektor és Szemreiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármesterrel látta el kézjegyével, ezzel új fejezetet nyitva az egyetem és a város kapcsolatában. Az együttműködés részeként elindul a Kecskeméti Városmenedzsment Akadémia, egy egyedülálló nem akkreditált képzési és gyakornoki program, amely a tudományos megalapozottságot gyakorlati tapasztalattal és Kecskemét helyi értékeinek megismerésével ötvözi, tették hozzá. Az áprilisi fagyok jelentős károkat okoztak számos gyümölcsösben. A gazdálkodók számára az agrárkár enyhítési rendszer révén lehetőség van a károk részbeni enyhítésére. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falu gazdászai országszerte a gazdák rendelkezésére állnak, és segítik a kárbejelentést. Április 6-a és 9-e között szokatlanul erős éjszakai fagyok voltak, amelyek jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben. Sok helyen zuhan tartósan a hőmérséklet az éjszakai órákban -2 Celsius fok alá. Az agrárkár enyhítési rendszer lehetőséget teremt a tavaszi fagy által okozott károk részbeni enyhítésére. A tavaszi fagykárral érintett gazdálkodóknak mindenképpen érdemes elektronikus kárbejelentést tenni, az agrárkár megállapító szerv a vármegyei kormányhivatal részére. Ez szükséges ahhoz, hogy az egyéb támogatási feltétel teljesülése esetén a termelők a károk miatt a későbbiekben kompenzációt kaphassanak. 20 ágyas betegellátó osztállyal bővítették, egy orvosi eszközök beszerzését is magában foglaló fejlesztés eredményeként a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ortopédiai klinikáját. A közel 70 millió forintból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a klinika egyetlen épületegységbe költözhetett, ahol mostantól 45 ágyas fekvőbetegosztály fogadja megújuló eszközparkkal az ortopédiai műtétek pácienseit. A húsvéti ünnepek alatt jármű többlet kapacitással működnek a MÁV csoport szolgáltatásai mindenhol, ahol szükséges, tájékoztatott a MÁV Inform. Arra is felhívták a figyelmet, hogy aki teheti, előre váltsa meg menetjegyét, mert ezzel nem csak magának, hanem másoknak is segít. Az elővételi információk birtokában ugyanis a MÁV csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz. Ennek köszönhetően idén húsvétkor mindenki biztos lehet abban, hogy pontosan akkor és azzal a járattal utazhat el a szeretteihez, amikor és amelyik járattal tervezi. Tokodaltáron átadták a 200 millió forintos beruházással felújított óvodát, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei területfejlesztési Kft. Projektmenedzsere. Hlibocsányi Csóti Rita tájékoztatása szerint Európai Uniós támogatás segítségével a közel 120 férőhelyes intézményben felújították a melegítő konyhát, valamint a mai kornak megfelelő helyiségbeosztást alakítottak ki, amely lehetővé teszi a csoportszobák közvetlen megközelítését. Húsvét hétfőn nyitja meg idei szezonját a Vasút Történeti Park, ahol koncertekkel, előadásokkal és húsvéti programokkal várják majd a családokat, írta közleményében az intézmény. Elindult a kis csoportvezetők regisztrációja az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlatra. Május 15-éig várják a kis csoportvezetőket, hogy online jelentkezzenek, melyet idén a Remény Zarándokai mottóval hirdettek meg. A találkozó július 10-e és 13-a között lesz majd. A tavalyi áprilisi bevezetésétől idén március végéig több mint 2 millió napi autópálya matricát vásároltak a Magyarországon közlekedők. A matricák mintegy 70%-át külföldi járművekre vették, közölte a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A tájékoztatás szerint a napi matrica bevezetése a 2024-es adatok alapján jelentős többletbevételt generált a magyar költségvetésnek. Végül az időjárásról. Délfelől tovább növekszik vastagszik a felhőzet. Ez a vastag felhőtakaró észak-észak-kelet felé haladva helyenként kisebb esőt is okozhat. Hajnaltól délnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. A déli délkeleti szél élénk marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa állapottal tovább javul, ő írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Ferenc pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa állapota tovább javul, ő maga írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A szentszéki sajtóiroda keddi tájékoztatója szerint Ferenc pápa állapota tovább javul, hangja is mind jobb. Egyre hosszabb időszakokban tudja nélkülözni a mesterséges oxigénellátást. A szentatya maga írta a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. A nagy csütörtöki krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. A szentszéki sajtóiroda kedden közzétett tájékoztatója szerint a magas áramlású terápiás szílú oxigénellátást Ferenc pápa mindig az esti órákban és szükség esetén igényli. A különféle terápiák is tovább folytatódnak. A szentatya folytatja a kúria előjáróival való rövid találkozásokat is. Az idei keresztúti emlékedéseket Ferenc pápa készítette el, és nagypénteken déli 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Nagy csütörtökön délelőtt 9:30 órakor a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. Nagy csütörtökön este 18 órakor Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyháza prefektusa tartja a Szent Péter bazilikában az utolsó vacsora, a Cöna Domini alapításának emlékmiséjét, de a szokásos pápai kápolna nélkül, vagyis a pápai miséken koncelebráló és asszisztáló bíborosok, püspökök és kanonokok nélkül. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatója megjegyzi, hogy a nagyheti szertartásokra a szentatya delegálja azok vezetőit. Mindez idáig azonban nincs jelzés arról, hogy a szentatya részt vesz a Szent Háromnap szertartásain. Ferenc pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Nagyszerdán közzétették Ferenc pápa katekézisét, amely a Krisztus a mi reménységünk témakörben Jézus életéről szól a példabeszédek tükrében. Mostani 5. emlékedésében a Szent Atya a tékozó fiú történetéről emlékedik, aki elveszett, de megkerült. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vigadnunk és örülnünk, mert ez a te öcséd halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. A példabeszédek olyan történetek, amelyek a mindennapi valóságból merítenek képeket és helyzeteket. Ezért érinti meg a mi életünket is. A példabeszédek provokálnak bennünket, és azt kérik, hogy foglaljunk állást. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Kezdődik a pápa katekézise. Jézusnak ebben a leghíresebb példázatában találjuk meg az evangélium szívét, vagyis Isten irgalmasságát. Lukács evangélista szerint Jézus ezt a példabeszédet a farizeusoknak és az írástudóknak mondja, akik zúgolódtak, hogy Jézus bűnösökkel eszik. Ezért mondhatjuk, hogy ez a példabeszéd azoknak szól, akik elvesztek, de nem tudnak róla, és közben másokat elítélnek. Az evangélium a reménység üzenetét akarja adni nekünk, mert azt mondja, hogy bárhol és bárhogy is vesztünk el, Isten mindig keres minket. Eltévedhetünk, mint a bárány, elgurulhatunk, mint a pénzdarab, vagy elveszhetünk, mint ennek az apának mindkét fia. Isten mindig utánunk jön. A szeretet mindig elköteleződés. Mindig van valami, amit el kell veszítenünk, hogy találkozhassunk a másikkal. A példázatban szereplő kisebbik fiú azonban csak magára gondol, ahogy az a gyermek és kamaszkorban előfordulhat. Hiszen sok ilyen felnőttet láthatunk, akik nem tudják megőrizni a kapcsolataikat, mert önzőek. A veszély ilyenkor az, hogy könyörögni kezdünk szeretetért, és elszegődünk az első jött-ment gazdához. Ezek a tapasztalatok adják azt a torz elképzelést, hogy már csak szolgaként létezhetünk egy kapcsolatban, mintha egy bűnt kellene kiengesztelnünk, mintha már nem is létezne igazi szeretet. A kisebbik fiú élete mélypontján arra gondol, hogy visszatér az atyai házba, hogy legalább néhány morzsányi szeretethez hozzájusson. Csak azok, akik igazán szeretnek, szól a Szent Atya katekézise, tudnak megszabadítani bennünket a szeretet e téves felfogásától. Az Istennel való kapcsolatunkban is pontosan ezt tapasztaljuk. A nagy festő Rembrandt egyik híres festményén gyönyörűen ábrázolja a tékozó fiú visszatérését. A pápa két részletre külön utal. A hazatérő fiú kopasz, feje le van borotválva, mint egy bűnbánói, de úgy is néz ki, mint egy kisgyermek feje, mert ez a fiú újjá születik. Aztán az apa kezei. Az egyik férfi, a másik női kéz, hogy így jelezzék a megbocsátás ölelésében rejlő erőt és gyengétséget. Az idősebbik fiú a történetben azokat képviseli, akiknek a példabeszédet elmondták. Ő mindig otthon maradt az apjával, mégis távol állt tőle, távol volt a szívében. Lehet, hogy ez a fiú is el akart menni, de félelemből vagy kötelességből ott maradt, abban a kapcsolatban. Ha azonban akarata ellenére alkalmazkodik, akkor elkezd haragot táplálni magában ellene, és ez a harag előbb-utóbb kirobban. Paradox módon az idősebb fiú végül azt kockáztatja, hogy kikerül otthonról, mert nem tud osztozni atya örömében. Ám az apa kimegy ő eléje is. Nem szidja meg, és nem inti a kötelességére. Csak azt akarja, hogy érezze az ő szeretetét. Behívja őt, és nyitva adja az ajtót, és ez az ajtó nyitva marad számunkra is. Mert hiszen ez a reménység alapja. Azért reménykedhetünk, mert tudjuk, hogy az atya vár ránk. Messziről lát minket, és mindig nyitva hagyja az ajtót. Kedves testvéreim, kérdezzük meg hát magunktól, hogy hol vagyunk mi ebben a csodálatos történetben. és kérjük az Atya Istentől a kegyelmet, hogy mi is hazataláljunk. Zárul Ferenc pápa nagyszerdai katekézise.
A pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Ferenc pápa április 15-én közzétett kirográfiában megújítja a pápai egyházi akadémia oktatási programját, amely felkészíti a Szentszék diplomatáit munkájukra. A Péteri Szolgálat című új kirográfiában Ferenc pápa megújította a pápai egyházi akadémia hallgatóinak képzését, amely több mint 300 éve képezi papok nemzedékeit, akik hivatásukat a Péteri Szolgálat támogatásának szentelik azzal, hogy a Vatikáni Államtitkárságon és a pápai képviseleteken dolgoznak. Az új akadémiai program célja egy szilárd és folyamatos képzés létrehozása, amely lehetővé teszi a pápai képviselők számára, hogy diplomáciai küldetésüket a világ országaiban teljesítsék, és szembenézzenek a folyamatosan változó világ kihívásaival, hogy a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvéri megközelítés és a párbeszéd alapvető értékei mindig jelen legyenek a nunciatúrán dolgozókban. Inkább az akadémia hallgatóinak, mint magának az intézménynek szól a pápa reformja, amely apró változtatásokkal és apróbb kiigazításokkal igyekszik megerősíteni a papság ajándékának gyakorlását azok számára, akik arra hivatottak, hogy a pápa közelségét elvigyék a népeknek és az egyházaknak. A Szentszék közleménye szerint a cél az, hogy a diákokat, az egyházmegyék fiatal papjait a világ minden tájáról átfogó és megfelelő felkészítésben részesítsük a Szentszék által rájuk bízott diplomáciai küldetésre. A közlemény kifejti, hogy a jövőbeli pápai képviselőknek javasolt képzési program az elméleti készségeket ötvözi a munkához való hozzáállással és olyan életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését. Ez a döntés az egyházi tanulmányok korszerűsítéséről és fejlesztéséről szóló tágabb elképzelés részét képezi összhangban a felső oktatásra jellemző nemzetközi normákkal. A leendő pápai képviselők számára felvázolt képzési program ötvözi az elméleti készségeket olyan munkamódszerekkel és életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését, magyarázza a Szentszék közleménye. A kirográf legfőbb újdonságai között kiemeli az akadémia, mint a diplomáciai tudományok tanulmányozására szolgáló ad instar facultatis intézmény létrehozását, vagyis a pápai egyházi akadémiát a diplomáciai tudományok felsőoktatási képző intézetévé alakította át. Ez a döntés része annak a szélesebb körű elképzelésnek, amely az egyházi tanulmányok korszerűsítését és megerősítését célozza a felső oktatás nemzetközi normáinak megfelelően. Ezzel a reformmal az akadémia a diplomáciai tudományok második és harmadik ciklusának tudományos fokozatait nyújtja, amelyek magukban foglalják a jog, a történelem, a politika és a közgazdaságtan tudomány ágainak tanulmányozását, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveket és a releváns tanulmányi területeket. A pápai dokumentum még részletesebben kifejti. Ügyelni kell arra, hogy az oktatási programok szorosan kapcsolódjanak az egyházi tudományokhoz, a római kúria gyakorlatához, a helyi egyházak szükségleteihez, és tágabb értelemben az evangelizációs munkához, az egyház tevékenységéhez, valamint a kultúrához és az emberi társadalomhoz való viszonyához. Ferenc pápa szerint ezek kiegészítő, építő elemei az apostoli Szentszék diplomáciai tevékenységének és azon képességének, hogy működjön, közvetítsen, leküzdje az akadályokat, és ezáltal konkrét utakat alakítson ki a párbeszédre és a tárgyalásra, biztosítva minden hívő számára a békét és a vallásszabadságot, valamint a nemzetek közötti rendet. Ferenc pápa már 2020. februárjában beavatkozott az Egyházi Akadémia képzési programjába. Levelében kikötötte, hogy a tantervnek tartalmaznia kell egy teljes egészében a missziós szolgálatnak szentelt évet az ázsiai, afrikai és latin-amerikai egyházakban, ami egyfajta gyakornokság, hogy bővítsék ismereteiket a világ különböző egyházi valóságairól, és hogy elkedvetlenítse a kísértést a karrierizmusra. Ugyanebben a szellemben Ferenc pápa az új kirográfiával további útmutatást ad azoknak, akik Péter utódjának nyitott és éber szemei maradnak az egyház és a világ számára, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a gonosz árnyai zavartsággal és bizalmatlansággal töltenek be minden cselekedetet. A pápai diplomaták, jegyzi meg a pápa, olyan lelkipásztori tevékenységet végeznek, amely tükrözi papi lelkületüket, emberi tulajdonságaikat és szakmai képességeiket. Ezen túlmenően a pápa diplomatáira bízott küldetés magában foglalja a pápa képviseletét a hatóságok előtt, ami a vele született és független hagyatéki jog hatékony gyakorlását fejezi ki, amely szintén a Péteri hivatal eleme, és amelynek gyakorlását tiszteletben kell tartani a nemzetek közössége életében alapvető fontosságú nemzetközi jogszabályai szerint. Korunkban, írja a pápa, nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat már nem korlátozódik pusztán azokra az országokra, ahol az egyház jelenléte régóta az evangélium hirdetésén alapul, hanem olyan helyekre is, ahol új és növekvő közösségről van szó, vagy olyan nemzetközi fórumokra, ahol a Péteri szék a képviselőin keresztül szorosan nyomon követi a vitákat, értékeli az érveket, és sajátos etikai és vallási dimenzióinak fényében javasol olyan fontos kérdések megbecsülését, amelyek az emberi család jelenét és jövőjét is érintik. Ezért nem egyszerűen arról van szó, hogy magas szintű akadémiai és tudományos oktatást nyújtsunk, hanem hogy biztosítsuk tevékenységük egyházi jellegét, amely szükségszerűen arra hivatott, hogy kapcsolatban lépjen világunk valóságával, különösen egy olyan időszakban, mint amilyen a miénk is, amelyet a tudomány és a technológia terén gyors, állandó és nagy horderejű változások jellemeznek, hangsúlyozza a pápa, saját Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójára hivatkozva. A pápa továbbá megállapítja. Nem elég számukra az elméleti ismeretek elsajátítása, hanem olyan munkaszemléletet és életstílust kell kialakítani, amely képessé teszi őket a nemzetközi kapcsolatok mélyebb dinamikájának megértésére, és arra, hogy tiszteljék őket megközelítésükért, amellyel azok felé a törekvések és nehézségek felé fordulnak, amelyekkel az egyre szinodálisabb egyháznak szembe kell néznie. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A napi evangélium a készület idejéről szól, amikor mindenki készülődik. A mester a húsvéti vacsora közös elköltéséről, még inkább betöltéséről gondoskodik. Júdás azonban maga, egyedül, titokban készülődik, pedig már fogytán a levegője. Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom? Kérdezi az Iskarióti. Majd újra kérdez. Csak nem én vagyok az, mester? Milyen szomorú ez a nem én vagyok vallomása, szemben Jézus én vagyok kijelentéseivel. Júdás még csak becsületes áruló se. Nem vállalja sem tanítványságát, sem magát. Ő még az árulását is elárulja. Szorul a hurok körülötte, már levegője sincs, és nincs már messze, amikor egy fán önmagába fullad a lélegzete. Ott már sem lélegzete, sem lelke. Pedig tudhatná, mester ajkán el nem fogy a szó, barátom. Végül a dráma teljessége. Mindketten fán függnek. Az egyik az élet fáján, a másik saját bitófáján. Bizony jobb lett volna arra az igaz szóra, barátom, sírva beleronni az éjszakában, mint Péter, és aztán leülni a 12 közt akár a legutolsó helyre.
Páter vértesaljai László jegyzetét hallották nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Eusebia iskola központ kollégiumának diákjaival húsvét titkáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Egész tanévben a szeretetről, a szeretet kapcsolatokról beszéltünk. Szó volt már a barátságról, az Isten szeretetről, több adásban beszélgettünk a szerelemről. Amikor a mai adásban húsvét titkát próbáljuk fejtegetni, tulajdonképpen nem teszünk más, mint Isten titokzatos, néha érthetetlen szeretetét igyekszünk megérteni. A kiinduló pontunk, mint mindig, részben a saját tapasztalataink, a saját valóságunk, Jézus szavai, cselekedetei, és az egyház tanítása. Amikor mi egymásnak azt mondjuk, hogy szeretlek, azzal tulajdonképpen valahogy azt juttatjuk kifejezésre, hogy jó, hogy vagy. Akarom, hogy legyél, akarom, hogy mindig legyél, azt szeretném, hogyha nem halnál meg. Pláton azt mondja, hogy csak az méltó a létre, aki méltó arra, hogy szeressék. Mit szóltok Pláton gondolatához? Egyetértünk vele, vagy vitatkozunk?
Én úgy foglalnék állást, hogy látok benne igazságot és potenciált, mert emberi mi voltunknál fogva a lételemünk tényleg az, hogy szeressünk és szeretve legyünk, társas lények vagyunk, tehát ezt többféle szeretetre is le tudjuk bontani, legyen az akár szülői és gyermeki is, tehát szülő-gyermek kapcsolat, vagy akár párkapcsolati. Úgyhogy én egyet tudok végül is érteni Platónnal, és az első felére is tudok reflektálni, mert akit esetlegesen nem szeretnek, vagy éppenséggel nem érzi azt, hogy szeretve van, az nagyon ki tudhatni a mentális egészségre, és ezáltal érezheti azt az ember, hogy nem igazán méltó arra, hogy a anyagi, a materialista világhoz tartozzon. Szóval kell az emberi léthez, meg kell a egészséges élethez az, hogy szeretve legyünk, és hogy mi is hajlandóak legyünk arra, hogy szeressünk, és hogy ez az egész kölcsönös legyen.
Ugye, akit nem szeretnek, az kicsit olyan, mint a halál, nem? Az egy élhetetlen élet, igazából. Van köztetek valaki, aki vitatkozna Platónnal? Azért erősen fogalmaz, nem?
Hát én jelen pillanatban még mindig azon gondolkodok, hogy azt viszont nem mondja ki, ahogy említette Olivia is, hogy többféle szeretet létezik. És azt meg nem mondja ki, hogy mégis milyen szeretetre gondol ezzel az állítással. Szóval olyan, ilyen befejezetlennek érzem inkább ezt a gondolatot, hogy mégis milyen szeretet, nem már jó, hogyha valaki nem kapja meg azt a bizonyos szeretetet, amire ő vágyik, de egyébként meg kap egy másikat, csak nem veszi észre. Attól függetlenül érezheti úgy magát, hogy nem jogosult arra létre, mert ugyanúgy hiányérzete van, mert nem azt a bizonyos szeretetet kapja meg, amit ő szeretne. Úgyhogy nekem ez ilyen kétértelmű, szubjektívnek mondanám inkább, hogy most mégis mire gondol.
Éppen az jár a fejemben az a gondolat, hogy mindenki megérdemli azt, hogy szeressék minden ember kivétel nélkül, hiszen, ahogy említette Olivia is, szükségünk van arra, hogy szeressenek, és hogy mi is szeressünk másokat.
Ugye mondhatnánk szinte, hogy egyetemes emberi jog, hogy szeretve legyünk, és hogy szerethessünk. Engem pusztán az fogott meg, hogy milyen érdekes, hogy Platón is valahogy felismerte, hogy a létünk lényege valahogy a szeretet. Persze keresztényként ugye nyilván úgy fogalmazunk, hogy az méltó a szeretetre, aki maga is szeret. Tehát, hogy az méltó a létre, aki szeret. Hitünk szerint pedig ugye egyetlen olyan ember van, aki tökéletesen szeretett, tehát tökéletesen birtokolja a létet, ez ugye Jézus Krisztus. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor ő is a szeretet szavait mondja igazából nekünk. Azt mondja nekünk, hogy akarom, hogy legyél, jó, hogy létezel. Mégis, hiába szeretünk, ugye ez megint egy alapvető emberi tapasztalatunk, hogy a halál az élet végessége beárnyékolja a szeretetünket. Hiába szeretünk valakit, hiába szeretnek bennünket, nem tökéletes a létünk, és hát messze nem örök. Így aztán a mi emberi szeretetünk nem tudja elviselni és elfogadni a halált. Nem tudjuk elképzelni, ugye, hogy a másik nélkül éljünk. A szeretet és a halál paradoxona, azt gondolom, hogy nagyon szembeötlő. És mindjárt életében ez egy nagy kérdés, hogy hogyan fér meg ez a kettő együtt. Érthetetlen és elfogadhatatlan számunkra a szenvedés és a halál. Újra és újra feltesszük a kérdést, hogy mit kezdjünk a szenvedéssel és a halállal, hol van a szerető Isten a fájdalmunkban. Azt javaslom, hogy röviden emlékeztessünk magunkat arra, hogy milyen is ez a szerető Isten. Arra, hogy hogyan szereti Isten a világot, hogy hogyan szeret bennünket. Először is, az ugye azt mondtuk, hogy Isten akarja a mi létünket. Azt mondja igazából a mi létünkre is, hogy jó, hogy vagyunk. Aztán a katekizmusban ugye azt olvassuk, amikor Isten szeretetéről tárgyal, hogy szeret bennünket az Isten.
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte.
Ugye látjuk, hogy Isten úgy szeret, hogy ad. Méghozzá önmagát adja. Ez egyébként János evangéliumában szó szerint úgy hangzik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszten, hanem örökké éljen. Ugye valami hasonlót látunk, mint Platón gondolatában, ahol Isten szeretete és az örök lét összekapcsolódik. Ugye ugyanazt mondja, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy életét adja értünk, önmagát adja, és azért, hogy örök életünk legyen. Milyen érdekes. Jézus szeretetéről pedig a következőket olvassuk, szintén János evangéliumában, ugye ő beszél a szeretetről.
Ez az én parancsom. Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretette senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Ugye itt úgy arra találkozunk ezzel a motivummal, hogy a szeretet önmagát adja, életét adja a másikért. Tudjuk, hogy Jézus tanúságot is tesz erről a szeretetről, valóban szenved és meghal értünk. Mit gondoltok? Jézus prófétai, messiási küldetésének mi volt a legnagyobb tette? Hogyan, milyen módon váltotta meg az embert?
A halálával, azzal, hogy az életét adta értünk.
Ugye érdekes, hogy a Bianca nem azt mondta, hogy a tanításával, a gyógyításával, a csodáival, vagy az élet példájával, pedig sokan Jézusban ma is egy spirituális tanítót látnak, a lelki élet mesterét csupán. Mégis, ahogy mondtátok, az ő földi tevékenységének lényege a húsvéti szent három napban csúcsosodik ki. Itt kapcsolódik össze az, amiről beszéltünk, amiről igazából a platóni gondolatban is benne van valahogy, az Isten szeretete, az önmagát ajándékozó szeretete, az ember szenvedése és halála, és a feltámadás dicsőségében az örök élet és a lét teljessége. Amikor a szenvedés értelmét keressük, jó, hogyha Istenre tekintve eszünkbe jut, hogy a megváltás művében ugye központi szerepe van a szenvedésnek és a halálnak. Hogyan emlékezünk meg Jézus szenvedéséről? Milyen szertartások, áltatosságok segítenek minket itt a nagybőjtben? Arról, hogy figyeljünk erre a szenvedésre, még akkor is, hogyha számunkra a fájdalom vagy a szenvedés éppen nem egy aktuális élethelyzet.
Keresztút például, vagy végigjárhatjuk a passió által Jézusnak a szenvedés történetét is.
Legegyszerűbb, ami a nevében is benne van, hogy nagy böjt, az maga a lemondás a böjt.
Igen, vagy itt a szentségimádás alkalommal, a kollégiumban például felidéztük Jézus 7 szavát a kereszten, ugye? Na mit gondoltok, hogy miért állítja elénk az egyház újra és újra minden nagybőjtben a szenvedést, a fájdalmat, a lemondást, a veszteséget, a bőtöt? Ez de nagyon szembetűnő valami, belegondoltok, akkor a kereszténységünknek a jele is ez. Tehát nem egy dicsőséges, fénylő glória, vagy nem is tudom, a mennyei boldogság, hanem maga a kereszt. És mégis a hitünk középpontjában ugye Krisztus szenvedése áll. Mit gondoltok, hogy miért olyan fontos ez?
Mert mindannyian különböző fokozatokon tudunk, és szenvedünk is. És hogyha látjuk mondjuk a egyházon keresztül közvetítve azt, hogy létezik a szenvedés, vagy a fájdalom, vagy akár a lemondás is, akár így egy passión keresztül is, akkor szerintem nem igazán érzi magát az ember egyedül. Tehát, hogy arra is van esély, hogy aki esetlegesen egy szenvedés történetet végignéz és megtapasztalja, sokkal kevésbé fogja magát egyedül érezni. Lehet, hogy nem konkrétan olyasmi megy keresztül, mint Jézus, hanem mondjuk egy sokkal inkább lelki eredeztetésű dolgon, de nem érzi magát annyira egyedül. Tehát, hogy sorstársra találhat így ezáltal a megváltóban.
Igen, az Olivia mondta, hogy nyilván tudunk, felismerjük Jézus szenvedésében a saját szenvedésünket is. Illetve ez a szenvedés, ez egy teljesen egyetemes emberi valóság. Mit gondoltak, van olyan ember, aki nem szenved? Elkerülhető a fájdalom és a szenvedés?
Nem, hát minden általános ember tapasztalja, és nem igazán tudjuk, hogy mikor lesz az az időszak az életünkben, amikor igazán szenvedni fogunk. Akár kisebb dolgok miatt, akár nagyobb dolgok miatt, és ugye ilyenkor saját magamból kiindulva én ilyenkor tanácstalan vagyok, és próbálok segítséget kérni másoktól, hogy mit tudnék tenni, hiszen minden ember átmegy ezeken a problémákon, és akik tapasztaltabbak, azok tudnak segíteni, hogy mi is átvészeljük ezt a szenvedést és fájdalmat, amin ők már átmentek.
Abszolút egyetértek, szerintem olyan ember nem létezik, aki nem szenvedett volna, de valamilyen formában még akkor is, hogyha ezt tagadja, vagy nem mondja ki. Igazából szerintem ennek is egy ilyen furcsa emberi szokás az oka, hogy mindig többet akarunk, többet, vagy többet tudni, vagy több anyagiakat, vagy bármit igazából az életben, de így többet is folyamatosan van egy ilyen hiányérzet az emberben. És ez lehet például vallás is egyébként, de hogy tényleg nem tudunk megelégedni azzal, amit van, mindig többet szeretnénk, és ez egy olyan dolog, ami valamilyen szinten kimondva vagy kimondatlanul akkor is itt szenvedést okoz az életben, bármilyen formában. Előbb-utóbb pedig nagyon-nagyon ki fog ütközni.
Picit így még tovább fűzve így a többieknek a gondolatát, igazából most, ha jobban belegondolok, akkor ugyanúgy párhuzamba lehet szerintem vonni a halál kontra szeretett paradoxonnal ezt is, mert fájdalom nélkül szerintem nincsen feltétlen java sem az embernek. Tehát, hogy ha például olyasfajta materiális dolgokra gondolunk, most csak így a valóság talaján maradva, hogy mondjuk valaki sok energiát fektet mondjuk bele a karrierjébe, és van egy célja, azt nem tudja elérni, vagy akár egy ilyen sportoló, nem tudja elérni úgymond a befektetett energia fájdalma nélkül azt a bizonyos célját. Tehát ez szerintem viszonylag egyfajta olyan szenvedés és fájdalom, ami jobban hangoztatva van és jobban elfogadott a mai világban, de viszont vannak olyasmik is, amikről kevesebbet beszélünk, és tabu témaként kezeljük ugyanúgy, mint a halált. Nem mindannyian, de emberek nagy része az ilyesfajta rossz dolgokat tabuként kezelik, valamilyen szinten meg is érthető. És Bianca gondolatát továbbfűzve egyébként, abba is teljes mértékben egyet tudok érteni, hogy az embernek van egy ilyesfajta furcsa szokása, hogy mindig többet akar annál, mint amilyen megvan. Tehát mindig szenvedünk amiatt, amink nincsen meg, miközben lehet, hogy nem lenne okunk rá, de hajlamosak vagyunk kiragadni azt a fajta negatív dolgot, ami éppenséggel, amit el lehetne esetleg kerülni, de mondhatni erre vagyunk beprogramozva, hogy abba fektessünk több energiát, nem pedig a pozitív dolgokba.
Ugye milyen érdekes, hogy ember voltunknak, ugye az egyik lényege, ez a szenvedés, a küzdés valamiért, hogy mindenkinek hozzátartozik ez az életéhez, és mégis azt gondoljuk, hogy itt a Földön részünk lesz valami tökéletes boldogságba. Nem? Hogy a küzdelmeinknek a jó része az erről szól, hogy itt a Földön valami mennyei paradicsomot teremtsünk meg. Holott valahol tudjuk, hogy éppen ember voltunkból adódóan, ez az örök boldogság, ez valószínűleg nem itt a nem tudom hány dimenziós keretek között lesz. Mert hogy a Bianca is mondta, hogy az is emberi valóságunk, ez az örökös vágya többre, vágya szebbre, vágya jobbra, vágya tökéletességre. Mert hogy nem vagyunk istenek. De hogy a vágy, az isteni életre, az a szívünkben el van ültetve. No, mit gondoltok, hogyha úgyis minnyájunk sorsa a szenvedés? Mindenki részes a fájdalomban, a küzdelemben, mindenki megéri a vesztességet, akkor mit gondoltok, hogy szükséges-e, egyáltalán küzdenünk kellene? Tehetünk-e bármit is a szenvedés ellen? Vagy kell-e tennünk valamit ellene?
Madács Imrének volt egy olyan mondata még az ember tragédiájában, hogy az élet küzdelem a cél halás, az emberi mi voltnak a célja a küzdés maga. És én ebből is, ennek okán is, és úgy a gondolataink nyomására is azt gondolom, hogy szerintem kell, mert hogyha a szenvedésnek átengedjük magunkat, akkor hajlamosak vagyunk belesüllyedni, mint akár egy rossz mocsárba. És ez eredményezhet tényleg mentális lépést ebből kifolyólag, mivel összefügg a test meg a léleknek a kapcsolata, fizikai tüneteket is tudunk produkálni. És ha küzd az ember ez ellen, akkor azért az ad egyfajta löketet ahhoz, hogy azt mondja magának, hogy már csak azért is megcsinálja, és hogy csak azért is ki fog jönni abból a nehéz helyzetből, amiben éppenséggel belekerült az élet által, vagy a saját felelőssége által. Szóval szerintem érdemes. Már csak azért is, hogy kordában tartsuk úgymond a tűrőképességünket, mert ez is csak ugyanúgy megnöveli.
Nézzünk Jézusra. Hogy mit tett ő, amikor látta az emberi szenvedést? Tett ő valamit ennek az orvoslására? Küzdött ellene? Úgy azt láttuk, hogy ott a kereszten a maga szenvedését és halálát elfogadta. De ő találkozott a világ szenvedésével és különböző formában. Szegényekkel, koldusokkal, bénákkal, vakokkal, halottal, gyászoló rokonokkal, gyerekekkel. Tett ő valamit? Értük.
Szerintem egyébként mondhatjuk azt, hogy igen, nekem okkal, ok nélkül most az a történet jutott eszembe, amikor ugye az egyik tanítványa megtagadta. És azért szerintem erre a bizonyos tanítványra ő is próbált hatni. Tehát, hogyha éppenséggel nem is vasmarokkal irányította az egész szituációt, de azért szerintem próbált a lelkiismeretére hatni. Tehát, hogy meg akarta kímélni ezt a bizonyos tanítványát a szenvedéstől és a bűntudattól, de az emberi gyarlóság ebben a helyzetben magasabb szintű volt, és nem gondolt bele az adott illető, hogy ő ettől tényleg szenvedni fog, mert csak Teket úrjának gondolta azt, hogy ő azt mondja, hogy nem ismeri a názáreti Jézust. Utána pedig a Biblia is említi, hogy nagyon rossz hatással volt ez az egész szituáció az adott emberre. Szóval szerintem, ha nem is nyíltan, de próbált hatni a környezetére és a körülötte levőkre.
Akár mi Olivia, ha jól gondolom, akkor a Szent Péterre gondolsz.
Igen, igen.
Amikor ugye háromszor megtagadta Jézust, és ugye már feltámadása után találkozik Jézussal, és Jézus ott lehetőséget ad neki, hogy a hibát orvosolja, hogy hitet tegyen újra Jézus mellett, immár a feltámadott mellett, sőt, biztosítja a bizalmáról is. Ugye Péter lesz az, ez a nagyszájú, hőzöngő tanítvány, aki mindig van valami ötlete, aki egyébként egy nagyon erős egyéniség, de csinál nagy hülyeségeket. Gyáva is volt, látjuk. Nem volt tökéletes ember, messze nem. Mégis Jézus ő lesz az, aki annyira megbízik benne, hogy rábízza az egyházat. Rábízza a közösséget. Olivia azt mondja, hogy Jézusnak ez a küzdelme a jóért, ez nem mindig nyilvánvaló, itt Péter esetében kicsit olyan rejtett. Találunk-e olyan eseményeket Jézus életében, amikor egyértelműen Jézus odaáll a szenvedő ember mellé?
Például, amikor a Sántát, vagy Béna, nem is emlékszem már, melyik kifejezés volt benne, de őt meggyógyította, vagy a halottat feltámasztotta, akkor nagyon az azért elég szembetűnő szerintem.
Igen, igen. Ugye Jézus élete tele van ilyen eseményekkel, amikor egyértelműen odaáll a szenvedőnk mellé, sőt azt mondhatjuk, hogy igazából velük vállal a közösséget. Van, amikor gazdag előkelők házába megy, tudjuk, hogy ott van Máté a tanítványai között, ugye a gazdag vámos, de azt mondom, hogy Jézus sokkal inkább, és erről is beszél, a szenvedők, a nélkülözők mellé áll, oda velük vállal egy közösséget. És hát rajtuk is segít. Említettétek még, hogy a családban is mennyi fájdalom és szenvedés érhet bennünket. Én azt gondolom, hogy a mi szenvedéseinknek egy jó része egyébként messze eltörpül a világ szerencsétlenebbé felén élő emberek szenvedéseitől, vagy a történelem során a mérhetetlen emberi szenvedéstől. Gondoljatok bele, hogy egy egyszerű fogfájás, fejfájás, hogy ezek micsoda nagy szenvedéseket okoztak valamikor. Most már mi csak bekapunk egy gyógyszert, aztán köszönjük szépen, jól érezzük magunkat. A szenvedéseinknek itt a műve nyugaton a nagy részét azt gondolom, hogy az okozza, hogy azt gondoljuk a világról, hogy ez valami tuti jó hely, hogy nekünk itt kell a végső boldogságot elérnünk. És mindig eszembe jut a középkori ember, aki azt mondta erről a világról, hogy ez a földi síralomvölgy. Hogy ők valahogy tudták, hogy ez nem az a hely, ahol minden happy, és nem tudom, szól folyamatosan a tűzijáték, és mindenféle fények vesznek körül minket. De hogy mégis az élet valósága az nagyon durván szembe jön velünk, hogy még a mi életünk sem ilyen. És ez bizony tetszik, nem tetszik, szenvedést okoz nekünk. Emlékeztek arra, hogy hogyan került a világba a szenvedés? Mit mond erről a Biblia? Ugye ott az elején van ez a történet, én mindig nagyon szívesen visszautalok rá. Hogyan került a mi világunkba, ami valamikor egyébként tökéletes volt és kerek? És azt mondtuk rá, hogy ez a földi paradicsom, és az is volt. Hogy került ide a fájdalom és a halál?
A teremtés történetből, hiszen a bűn következménye a szenvedés és a halál.
Igen, a Corina jól mondja, hogy azt gondoljuk, hogy bizony ez a szenvedés és halál, ami körülvesz bennünket, ez a bűn következménye. Az adásidőnk most már lejárt, úgyhogy nincs arra időnk, hogy ennek így utána járjunk, hogy az a bűn és büntetés, amit ugye Ádám és Éva kapott meg, az hogyan jelenik meg a mi valóságunkban, a személyes életünkben, az emberiség történetében. Ezt majd a következő adások során beszélünk róla, de azt gondolom, hogy azt így megállapíthatjuk itt az adás végén, hogy mindjárt arról beszéltünk, hogy hát ez egy közös emberi sors, ez a szenvedés, és azt is megállapítottuk, hogy nem vagyunk benne egyedül, nem csak mindenki része, de hogy maga az Isten is, amikor magára vette az emberi természetünket, akkor ezt a fontos elemét, a szenvedést és a halált magára vette. Ő sem hagyott minket ebben a nehéz küzdelemben és fájdalomban egyedül, de azt is mondhatjuk, hogy mindamellett nem értjük továbbra sem a szenvedést, ugye? Ez mindig egy titok marad. Én azt gondolom, hogy itt sem fogjuk megfejteni ennek a titkát. De azt még elmondhatjuk, amit itt el is mondtunk, hogy bizony feladatunk az, hogy küzdjünk ezen a szenvedés, a fájdalom és a halál ellen, ahogy az Olíviait idéztem adácsot, ugye, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Arra kérem az Olíviát, hogy itt az adás végén olvassan már fel nekünk a Bőte Csaba atya gondolatait, aki szintén szembesül a mindennapi fájdalmaink a szenvedéseinkben, és odaáll mellénk, vigasztal minket a szavaival.
Nagypéntek, Golgota, keresztút. Persze az ember az eszével, értelmével tudja, hiszen Jézus előre megmondta, hogy neki is részt kell vennie a keresztúton, a Golgotára mindenkinek fel kell mennie, mindenkinek eljön a maga nagypénteke. Mégis az ember valahogy elvárná Istentől, hogy őt kímélje meg ezektől a kellemetlenségektől. Elvárnánk, hogy piros szőnyeget terítsenek elénk, szóljanak szépen a harsonák, és mondja az Úr, kedves Csaba testvér, gyere, vonulj be szépen a mennyek országába. Igazán nagyon kedves lenne a jó Istentől, de saját fiát se kímélte meg. Hogy a szentek életét nézzük, azt látjuk, mindenkinek végig kell járnia a maga keresztútját.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Jézus Periről beszélget dr. Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Első Márton, Wolfer Kilét Első András és Bestrius Egri püspökökről, Buda Péter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Gruna János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt még szenvednék. Bizony mondom nektek, hogy többé már nem eszem húsvéti bárányt, míg be nem teljesül Isten országa. Olvasom a Lukács evangéliumban. Ezen a vacsorán megértette velünk, hogy mi intimen tartozunk egymáshoz, egymásból és egymásért élve. Ő bennünk akart élni, hogy mi belőle élhessünk. Jézus Krisztusban teljesült be minden kultusznak és szertartásnak értelme. Sőt, éppen ő benne látható, hogy mit is jelent voltaképpen az Isten tisztelet. Ez ő előtte a helyettesítésen alapult. Az ember tudja, oda kellene magát adnia, ha Istent méltóképpen akarja tisztelni. Íme, mialatt a templomban a húsvéti bárányok elvéreznek, kinn a város előtt meghal egy ember, az Isten fia. Ugyanazok ölik meg, akik a templomban azt hiszik, hogy épp őt dicsőítik meg. Isten fiában meghal, mint ember. Odaadja magát egészen az embereknek, akik nem akarják magukat neki adni. Így a hiányos kultikus pótlás helyébe az ő mindent kiegészítő szeretetét helyezi. Jézusunk, megváltunk, te kitárulkozol azoknak, akik keresnek. Mikor emberfiaként a földi életet gyötrődted, nem szűnt meg kapcsolatod a mennyek országával. S most, bár rég a mennyekbe emelkedtél, valóságosan közöttünk és velünk vagy. Bár nagy pénteked szörnyű órái rég elmúltak, de az üdvösség szerzés percei 2000 év után is tartanak. Mert te nem térben és időben gondolkodol, szentségeidben átléped emberlétünk korlátait, kegyelmet fénye átragyog évezredeken. Tele lehelted magaddal a világot, a te leelleted van bennünk, ezért meríthetünk belőled erőt.
A fényes nap immár elnyugodó, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthass.